műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy ünnepe volt vasárnap a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyháznak. Felszentelték az oltárát és megáldották falait, megújult épületrészeit, mivel befejeződtek a szakrális terek munkálatai. Udvardi György érsek mutatta be az ünnepi szentmisét és végezte a liturgikus cselekményeket. Az eseményen a város és az ország vezetői is részt vettek. Az ünnepi szentmisén Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyéspüspök, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Felföldi László pécsi megyéspüspök, Sömberger Jenő szatmári megyéspüspök, a szerzetes rendek előjárói, valamint a Veszprémi Főegyházmegye papsága koncelebrált. Ünnepi beszédében Udvardi György Jeruzsálem felragyogásához hasonlította a veszprémi beruházást, amely a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében indult el. Az ünnepségen a miniszterelnök is beszédet mondott, Orbán Viktor úgy fogalmazott, Veszprémben nem csupán egy épületet szenteltek újjá, hanem a saját múlt, a történelem alapkövéhez tért vissza az ország, a falakban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella alapította székesegyház építőkövei. A kormányfő az egyház és keresztény ellenes erőkkel szembeni fellépés fontosságáról is beszélt. Hollandia 55 millió eurót fizet be a Világbanknak az ukrajnai helyreállítási és reformköltségek fedezésére, jelentette be a holland miniszterelnök Kijevben, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott tájékoztatóján. Dick Schoof kitért arra, jelenleg komoly problémát jelentenek az orosz drónok, ezért szerint az országának szorosan együtt kell működnie más országokkal, főként Ukrajnával a drónok elleni érzékelők kifejlesztésében. Volodymyr Zelenszky kijelentette, hogy Ukrajna mindenképpen belép az Európai Unióba, akár a magyar miniszterelnök Orbán Viktor támogatása nélkül is. Zelenszky azzal vádolta a miniszterelnöket, hogy késlelteti Ukrajna uniós csatlakozását. Az ukrán elnök hozzátette, két lehetséges út van a csatlakozás előmozdítására. Az egyik, hogy az eljárást módosítják, ebben az esetben elsősorban a hollandokat és más országokat keresnének meg a támogatásért. A másik, hogy a hagyományos eljárás szerint haladnak, és minden érintett országnak nyomást kell gyakorolnia Orbán Viktorra a folyamat felgyorsítása érdekében. Nagy valószínűséggel három párt, tehát az Elégedetlen Polgárok Akciója, az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, valamint az Autósok koalíciós kormányt hoznak létre, amelynek konkrét személyi összetételéről még tartanak a tárgyalások, jelentette ki Petr Pavel. A cseh köztársasági elnök azután nyilatkozott, hogy befejezte találkozóit a parlamenti alsóházba bejutó hat párt vezetőivel. Az elnök szerint ezek a találkozók konzultációs jellegűek voltak. Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér emelés mértéke attól függ, hogy sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő szociális hozzájárulási adót. A kormányfő újabb adócsökkentéseket ígért, miközben a katarrendszer esetleges átalakításáról is zajlanak az egyeztetések. Tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni ezt az adózási formát, hogy lehessen szabadabban számlázni, mondta Orbán Viktor az Economics-nek adott interjújában. A repülőrajt kapcsán arról beszélt, az megtörtént csak nem január 1-ével, eltalálta az évszámot, csak a hónapot nem, a júniusban megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták elkezdeni, ha az év elején, a békehelyzete ugyanis nem mozdult előre Ukrajnában, fejtette ki. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról. A folytatásban változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható, általában több órás napsütéssel, kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. A szél a középső tája kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: ma új missziós korszak nyílik az egyház történetében. Leó pápa homíliája a missziós világ és a migránsok szentmiséjén. Az első helyen mindig az emberi méltóság álljon. A Szent Atya felhívásai a szentmise végén. Leó pápa levele Duka bíboroshoz a gdanszki jubileumi ünnepségekre. Ma új missziós korszak nyílik az egyház történetében. Leó pápa homíliája. A missziós világ és a migránsok szentmiséjén mondott homíliájában 14. Leó pápa örömmel jelentette ki Szent Péter sírjánál, hogy az egész egyház misszionárius. Arra buzdított, hogy folytassuk Krisztus művét a világ perifériáin, amelyeket időnként háború, igazságtalanság és szenvedés sújt. A migránsokat, akik az erőszak elől menekülnek, fogadjuk testvérként, karjainkat és szívünket megnyitva feléjük. Október 5-én vasárnap délelőtt 11 órakor 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter téren a missziós világ és a migránsok jubileuma alkalmából. A világ minden részéből érkezett több mint 40 ezer hívő számára, akiket az eső sem riasztott el a részvételtől. Kedves testvérek, ma ünnepeljük a missziós világ és a migránsok jubileumát.
Jubileo del mondo missionario,
kezdte homíliáját a pápa. Ez egy szép alkalom arra, hogy felelevenítsük magunkban a missziós hivatás tudatát, amely abból a vágyból fakad, hogy mindenkinek eljuttassuk az evangélium örömhírét és vigaszát, különösen azoknak, akik nehézségekkel küzdenek, akik megsebzett életet élnek. A Szent Atyait elsősorban migráns testvéreinkre gondolt, akiknek el kellett hagyniuk hazájukat, gyakran szeretteiket is hátrahagyva. Félelemmel és magánnyal teli éjszakákat éltek át, és saját bőrükön tapasztalták meg a diszkriminációt és az erőszakot. Azért vagyunk itt, mutatott rá szentbeszédében Leó pápa, mert Szent Péter apostol sírjánál mindannyiunknak örömmel kell kijelentenünk, hogy az egész egyház misszionárius. Idézett Ferenc pápa Evangélii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításából, miszerint sürgető szükség van rá, hogy az egyház ma kilépjen hirdetni az evangéliumot mindenkinek, mindenütt, minden alkalommal, halogatás, ellenkezés és félelem nélkül. A lélek elküld minket, hogy folytassuk Krisztus művét a világ peremvidékein, amelyeket olykor háború, igazságtalanság és szenvedés sújt. Ezekkel szemben ismét felhangzik az a kiáltás, amely a történelem során oly sokszor Istenhez emelkedett.
Perché, Signore, non intervieni?
Miért nem avatkozol be, Uram? Miért tűnsz távolinak? Ez a fájdalom kiáltás az imádság egy formája, amely az egész Szentírást áthatja, mondta a pápa, és idézte az első olvasmány Habakuk próféta könyvének szavait. Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Miért fedett fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Emlékeztetett rá, hogy 16. Benedek pápa, aki ezeket a kérdéseket Auschwitzban tett történelmi látogatása során gyűjtötte össze, egy katekézisében visszatért a témához, és kijelentette: Isten hallgat, és ez a csend feltípi az imádkozó lelkét, aki szüntelenül hív, de választ nem talál. Isten olyan távolinak, olyan feledékenek, olyan távol levőnek tűnik. Az Úr válasza azonban megnyit bennünket a reményre, mutatott rá szentbeszédében Leó pápa, ismét utalva Habakuk prófétára, aki leleplezi a látszólag uralkodó gonosz elkerülhetetlen erejét, azonban az Úr azt válaszolja neki, hogy mindennek egyszer vége lesz. Van egy határideje, mert az üdvösség eljön, és nem késlelkedik. Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.
Mentre il giusto vivrà per la sua fede.
Van tehát egy új lehetőség az életre és az üdvösségre, amely a hitből fakad, mert a hit nem csak abban segít, hogy ellenálljunk a rossznak és kitartsunk a jó mellett, hanem átalakítja életünket annyira, hogy az üdvösség eszközévé váljon, amelyet Isten ma is meg akar valósítani a világban. Ahogy Jézus az evangéliumban mondja, ez egy szelíd erő, a hit nem kényszeríti rá magát senkire a hatalom eszközeivel vagy rendkívüli módokon. Az evangéliumi szakasz szerint, ha hitünk olyan nagy, mint egy mustármag, az is elegendő ahhoz, hogy hihetetlen dolgokat cselekedjünk, mert magában hordozza Isten szeretetének erejét, amely megnyitja az üdvösség útjait. Ez az üdvösség akkor valósul meg, amikor személyesen elkötelezzük magunkat, és evangéliumi együttérzéssel törődünk fele barátaink szenvedéseivel, folytatta homiliájában Leó pápa. Ez egy olyan üdvösség, amely csendben és látszólag eredménytelenül halad előre a mindennapi tettekben és szavakban, amelyek éppen úgy válnak valóságá, mint az a kis mag, amelyről Jézus beszél nekünk. Ez az üdvösség lassan növekszik, amikor haszontalan szolgákká válunk, vagyis amikor az evangélium és testvéreink szolgálatába állunk anélkül, hogy a saját érdekeinket keresnék, hanem csupán azért szolgálunk, hogy elvigyük a világba az Úr szeretetét.
L'amore del Signore.
A pápa arra buzdított, hogy újítsuk meg magunkban a misszionáriusi hivatás tüzét. Idézett Szent VI. Pál pápa 1971-ben a missziós világnapra írt üzenetéből. Ránk hárul a feladat, hogy az evangéliumot hirdessük az emberi történelemnek ebben a rendkívüli időszakában, egy valóban példátlan korban, amikor a korábban soha nem látott fejlődési csúcsokhoz szintén példátlan mennyiségű bizonytalanság és kétségbeesés is társul. Ma új missziós korszak nyílik az egyház történetében, hangsúlyozta 14. Leó pápa. Ha sokáig a missziót az elindulással, a távoli, az evangéliumot még nem ismerő, vagy szegénységben élő országokba való utazással társítottuk, ma már a misszió határai nem földrajziak, mert a migránsok jönnek hozzánk a szegénység, a szenvedés miatt, a nagyobb remény iránti vágytól vezetve. Erről tanúskodik sok migráns testvérünk története, az erőszak elől való menekülésük drámája, az őket kísérő szenvedés, a kudarctól való félelem, a veszélyes tengeri átkelés kockázata, fájdalmas és kétségbeesett kiáltásuk. A hajók, amelyek remélik, hogy biztonságos kikötőt találnak, és azok a szorongással és reménnyel teli szemek, amelyek szárazföldet keresnek, ahol partra szállhatnak, nem találkozhatnak hideg közömbösséggel, vagy a diszkrimináció megbélyegzésével. Nem annyira az elindulni a lényeg, hanem inkább a maradni, hogy befogadással, együttérzéssel és szolidaritással hirdessük Krisztust. Maradni anélkül, hogy individualizmuson kényelmébe menekülnénk, maradni, hogy szembenézünk azokkal, akik távoli, meggyötört földekről érkeznek, maradni, hogy karjainkat és szívünket megnyitva a testvéreinként fogadjuk őket,
accoglierli come fratelli,
vigaszt és reményt adva nekik. Sok férfi és női misszionárius, továbbá hívő és jószándékú személyek tevékenykednek a migránsok szolgálatában, egy új testvériség kultúrájának előmozdításában, a migráció témájában, túljutva a sztereotípiákon és előítéleteken. de ez az értékes szolgálat mindnyájunkat hív a saját lehetőségünk keretein belül. Ahogy Ferenc pápa is mondta, ez az az idő, amikor mindnyájunknak állandó missziós állapotba kell lépnünk, idézte ismét elődjét 14. Leó pápa, utalva a két nagy missziós elkötelezettség igényére, ami a missziós együttműködés és a missziós hivatás. A pápa mindenek előtt azt kérte, hogy támogassuk az egyházak között megújult missziós együttműködést. Az ősi keresztény hagyományokkal rendelkező közösségekben, mint például a nyugati országokban, a világ déli részéről érkező számos fivér és nővér jelenlétét lehetőségnek kell tekinteni, és olyan cserefolyamatként kell kezelni, amely megújítja az egyház arcát, nyitottabb, élőbb és dinamikusabb kereszténységet kelt életre. Ugyanakkor minden misszionárius, aki más földekre távozik, arra kapott meghívást, hogy tisztelettel élje meg az általa megismert kultúrákat, és elvigye számukra az evangélium prófétai üzenetét. A pápa emlékeztetett a missziós hivatások szépségére és fontosságára, különösen az európai egyházhoz intézte szavait. Ma szükség van egy új missziós lendületre. Világi hívekkel, szerzetesekre és papokra, akik szolgálatukat a missziós területeken ajánlják fel, szükség van új javaslatokra és hivatás élményekre, amelyek képesek felébreszteni ezt a vágyat, különösen a fiatalokban. Ugyanakkor a világ déli közösségei arra kaptak meghívást, hogy gondosan mérlegeljék azoknak a hivatásbeli indítékait, akik szeretnének misszionáriusok lenni. Leó pápa szeretettel küldte áldását a helyi egyházak papságának, a misszionáriusoknak és azoknak, akik keresik missziós hivatásukat. A migránsokhoz pedig ezekkel a szavakkal fordult: mindig szívesen fogadunk benneteket. A tengerek és sivatagok, amelyekén átkeltek, a Szentírásban az üdvösség helyei, ahol Isten megjelent, hogy üdvözítse népét. Leó pápa azt kívánta, hogy találják meg Isten arcát a misszionáriusokban, akikkel találkozni fognak. Homiliája végén a Szentatya mindenkit Mária, fiának első misszionárius nője közben járására bízta, aki sietve halad Júdea hegyei felé, méhében hordozva Jézust,
portando Gesù in grembo,
szolgálva Erzsébetet. Mária nyújtson nekünk támaszt, hogy mindannyian Krisztus országának, a szeretet, az igazság és a béke országának munkatársaivá váljunk. Az első helyen mindig az emberi méltóság álljon, a pápa felhívásai a Szentmise végén. Vasárnap délben a missziós világ és a migránsok jubileumi Szentmiséje végén Leó pápa üdvözölte a híveket és megköszönte nekik, hogy részt vettek az ünnepi szertartáson. Jó misszionáriusok vettok, mert még az eső ellenére is eljöttetek. Köszönöm.
Ti anche sotto la pioggia. Grazie.
Jegyezte meg a Szentatya, majd ahogy szentbeszédében megállapította, ismét utalt rá, hogy az egész egyház misszionárius és egyben egy nagy nép, amely Isten országa felé halad. Ezen a napon a misszionárius és bevándorló fivérek és nővérek emlékeztetnek bennünket erre. De senkit sem szabad kényszeríteni az elindulásra, nem szabad kihasználni, vagy rosszul bánni vele azért, mert szükséget szenved, vagy azért, mert idegen, hangsúlyozta Leó pápa, arra buzítva, hogy mindig első helyen álljon az emberi méltóság. A Szentatya köszöntötte a zarándokokat, kiemelve a páviai egyházmegyéből érkezőket, akiket püspökük kísért el, valamint azokat a betlehemi fiatalokat, akik magukkal hozták a kinyilatkoztatás Szűz Máriájának szobrát. Leó pápa utalt rá, hogy szeptember 30-án kedden este erős földrengés sújtotta a Fülöp-szigetek központi térségét, különösen Cebu környékét és a szomszédos tartományokat. A pápa együtt érez a kedves Fülöp-szigeteki néppel, és imádkozik főleg azokért, akiket a leginkább sújtottak a földrengés következményei. Maradjunk egységben, és legyünk szolidárisak, Isten bevetít hitünkben, és égi édesanyja közbenjárásában, minden veszedelem idején, kérte a Szentatya. A pápa ezután aggodalmának adott hangot az antiszemita gyűlölet világméretű megjelenése miatt, Amint az sajnos a néhány nappal ezelőtt történt manchesteri terrorista merénylet is mutatta, a gázai lakosság hatalmas szenvedése továbbra is mély fájdalommal tölti el. Felidézte, hogy ezekben az utóbbi órákban Közel-Kelet drámai helyzetében jelentős előrelépések történnek a béketárgyalásokat illetően. A pápa azt kívánja, hogy a lehető leggyorsabban érjék el a kívánt eredményeket. Arra kérte az illetékeseket, hogy kötelezzék el magukat a tárgyalások útján, függesszék fel az ellenségeskedést, és engedjék szabadon a túszokat. Mindenkit arra buzdított, hogy maradjunk együtt az imádságban, hogy a folyamatban lévő erőfeszítések véget vessenek a háborúnak, és elvezessenek bennünket az igazságos, tartós békéhez. Leó pápa levele Duka bíboroshoz a Danszki jubileumi ünnepségekre. Szeptember 4-én szombaton tették közé a Vatikánban Leó pápa latin nyelven írt levelét, amelyben Dominik Duka nyugalmazott prágai bíboros érseket bízza meg, hogy a Danszki érsesség jubileumi ünnepségeken legyen a Szentatya delegátusa. A Szentlélektől ihletve, aki szinte mint a levegő a tengeren, az egyház hajóját az örök üdvösség kikötőjébe vezeti, 100 évvel ezelőtt arra indította elődünket, 11. Piuszt, hogy az Universi Christi Fidelium Cura kezdeti pápai bullájával megalapítsa a Gdanszki egyházmegyét, amelyet Szent II. János Pál később a Totus Tuus Poloniae Populus kezdeti dokumentummal metropolita érsekséggé emelt. Mert a szeretett közösség, miközben alapítására emlékezik, ebben a szentében még ünnepélyesebben kívánja dicsérni az Urat számos jó téteményéért. E században fontos esemény történt ebben a térségben, amelyek egyaránt okoztak gyakorta fájdalmat és adtak reményt is az egész lengyel népnek, amelynek tagjait megbecsüléssel, a szabadság és a szolidaritás lelkületével töltötték el, ha azt valóban helyesen értelmezzük. Sok megpróbáltatás idején az itt élő keresztény hívők lelkét Szent Adalbert püspök és vértanú közbenjárása táplálta, aki dicsőségesen felajánlotta életét Krisztusért, miközben kifejtette evangelizációs küldetését. Ehhez társult apostoli szolgálatával és vigasztaló szavaival tiszteletre méltó elődünk Szent II. János Pál tanítása, aki 1987-ben és 1999-ben látogatta meg ezt a földet. Leó pápa hivatkozik Tadeusz Wojda Gdanszki metropolita érsek és a lengyel püspöki konferencia elnökének leveleire, amelyekből megtudta, hogy a Gdanszki jubileumi ünnepségek fő eseménye lesz az október 14-én bemutatott szentmise, amely egyúttal lezárja a megemlékezéseket a Gdanszki székesegyházban. Ezért helyénvalónak tűnt számunkra, szól a pápa levele, hogy figyelembe véve jel és közösség súlyát és fontosságát, a püspök kérésére Duka bíboros jelöljük ki e feladatra, aki bennünket képvisel és az evangélium bölcsességével erősíti az egybegyűlt népet. Ezért a levelek erejénél fogva örömmel bízunk meg téged tiszteletre méltó testvérünk e rendkívüli küldetéssel, hogy ünnepélyesen celebráld a szent szertartásokat a mi nevünkben, továbbá arra tanítsad Isten népét, hogy hirdetni kell az evangéliumot, és tovább kell adni a keresztény szellemiséget, különösen otthon, hogy a család erőst legyen Istenben, és hogy a nemzet ereje napról napra növekedjen. Leó pápa végül arra kéri Duka bíborost, hogy az ő nevében köszöntse majd az összes jelenlévő püspököt, a világi hatóságokat, a papokat, diákonusokat és a szerzeteseket, valamint a világi hívőket. Buzdítsa őket arra, hogy a mostani szentében tegyenek tanúságot a hit, remény és szeretet isteni erényeiről, valamint arról az őszinte szolidaritásról, amelyben ki-ki a másik terhét viseli Krisztus törvénye szerint, végül pedig a pápa arra kéri őt, hogy adja tovább az ő apostoli áldását mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Thank you.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosnyi Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget az Ószövetségi Ősatyákról és a hit erejéről.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Mai adásunkban először az Ószövetség világába tekintünk be. Olyan emberekről hallunk majd, akiket Isten kiválasztott, hogy az ő népének ősatyái legyenek. Ábrahámról, Izsákról, Jákobról és Ézsauról. Az ő történeteikben láthatjuk, hogyan vezette Isten az embereket, már a kezdetektől fogva, és hogyan valósította meg ígéreteit még akkor is, ha ők sokszor nehézségekkel, próbákkal és családi viszályokkal küzdöttek. Ezután az aktuális evangéliumi részlettel ismerkedünk meg, ahol Jézus a hit erejéről tanítja tanítványait, és arra hív, hogy alázattal és hálával végezzük mindennapi feladatainkat. Így a mai műsorban az Ószövetség és az Új Szövetség történetei együtt mutatják meg nekünk, hogy mindenkorban ugyanaz a lényeg, Istenben bízni és hálával szolgálni őt. Tehát, kedves gyerekek, akkor most megkezdjük az ószövetségi történetünket, az első ószövetségi emberkénkről, Ábrahámról szeretnék kérdezni titeket, hogy ki mit tud Ábrahámról, hogyan tanultuk az iskolába, ki volt ő? Léna.
Nagyon későn született fia.
Igen, szeretett volna gyermeket, és nem lehetett neki. Aztán egyszer mi történt? Manka?
Egyszer elmentek hozzájuk vendégek, és azt mondták nekik, hogy gyerekük lesz. És gyerekük is lett, de még amikor mondták nekik, Sára kinevette őket, mert nem hitte, hogy lesz gyerekük.
Miért nem hitte?
Mert már öregek voltak.
Igen, már idősek voltak, és nem hitték el. Aztán Ábrahám mégiscsak bízott az Úrban, és aztán Sára is, és tényleg gyermekük született. És mit mondtak a vendégek, a különös vendégek, hogy egy év múlva visszajönnek, igaz? És mit csinált Ábrahám? Hogyan fogadta a vendégeket? Léna.
Kedvesen ételt készítek nekik.
Így van.
És
szállást adott.
Szállást adott.
Szívélyes vendéglátással várta őket, és megörült nekik. Luca?
És Ábrahám még megmosta a lábukat is, mert régebben nagyon kedvesen kellett fogadni a vendégeket.
Igen, és ez volt a szokás, zsidó szokás szerint, hogy az útporát lemosták az embereknek a lábáról. Így van, hogy mint egy szolgáló, lemosta Ábrahám is a három idegennek a lábát. Tulajdonképpen ez a három idegen szerintetek ki lehetett? Léna.
Isten angyalai.
Így van, pontosan, ügyes vagy. A Jóisten mindig angyalai által szólt az emberekhez, vagy a proféták által. Aztán meg is született Izsák, nagyon örült Sára is, meg Ábrahám a gyermeküknek, és aztán telt múlt az idő, növekedett Izsák, körülbelül 10 éves lehetett, és akkor egyszer csak az Isten megint szólt Ábrahámhoz. Léna, szeretném, ha te mondanád el ezt a történetet.
Történt pedig, hogy az Úristen megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki, Ábrahám, vedd fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj vele a Móriának földjére, és áldozz fel őt égő áldozatul, azon a hegyen, amelyiken én mondom neked. Felkelt ezért Ábrahám korán reggel, megnyergelte a szamarát, maga mellé vette fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután elindult a helyre, melyet Isten mondott. Harmadnapon felemelte szemét Ábrahám, és meglátta azt a helyet a távolból, akkor meghagyta a szolgáinak. Maradjatok itt Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk. Azután visszatérünk hozzátok. Ábrahám az égő áldozathoz való fát Izsák hátára tette, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és úgy mentek ketten együtt. Akkor így szólt Izsák az atyához. Atyám, itt van a tűz és a fa. De hol van az égő áldozathoz a bárány? Ábrahám pedig azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozathoz való bárányról. És mentek tovább ketten együtt.
Köszönöm szépen. Tehát hallottuk a történetben, hogy Izsákot elvitte Ábrahám az apuka föl a Morián hegyére, és föl akarta áldozni Istennek. Izsák pedig nem gondolta, hogy pont ő lesz az, ezért kérdezte, hogy a fát azt látja, de hol van a bárány? Mert abban az időben mindig állat áldozatot mutattak be Istennek, és a oltára valamilyen állatot tettek, és annak a füstje felszállt az Úr Jézushoz. És Izsák kereste, hogy hol van a bárány. És akkor mit mondott Ábrahám?
Isten majd gondoskodik az égő áldozatról.
Így van, Léna. Mondta, hogy nyugodtan bízzál benne, mert majd a Jóisten gondoskodik az égő áldozatról. Nem azt mondta neki, hogy téged fogunk feláldozni, hanem remélte, hogy majd a Jóisten valamit fog tenni. És ezután mi történt?
Amikor pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott, megépítette Ábrahám az oltárt. Rárakta a fát, és megkötözte a fiút, az ő fiát, és föltette az oltárra, a farakás tetejére, és kinyújtotta a kezét, hogy levágja a fiát, Izsákot.
Ekkor mi történt? Gondoljatok bele, összekötözte a lábait, kezeit, és úgy föltette az oltárra. Mi történt ekkor? Luca.
Izsák azt mondta Ábrahámnak, hogy jól köszözze meg atyám.
Igen, és aztán szózat hallatszott az égből, az Úr angyala mit mondott? Fruzsi.
Az, hogy ez csak egy próba volt, hogy mennyire tiszteli meg Istent.
Igen, hogy engedelmeskedik Isten akaratának, és akkor azt mondta neki, hogy Ábrahám, Ábrahám, ne nyújts ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem kedvezel a fiadnak, a te egyetlenednek miattam. És felemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy egy kos a szarvánál fogva megakadt a sövényben. Oda ment, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. És kiáltott az Úrnak angyala másodszor is az égből, és azt mondta, megáldván megáldalak, és bőségesen megsokasítom ivadékaidat a földön, és áldás lesz ivadékaid sokasága minden nemzetségnek a földön, mert engedtél az én beszédemnek. Mit jelent ez szerintetek ez az áldás, Isten áldása? És áldás lesz ivadékaidnak sokasága minden nemzetségnek.
Hát, hogy Izsáknak lehet gyermeke, amennyit szeretne, és ő megáldotta ezzel, hogy sok gyereke lehet.
Így van, pontosan. A gyermek az az Isten áldása. És ugye először Ábrahámnak nem lehetett gyermeke, de aztán lett. Azt az egyetlen gyermekét kellett volna feláldoznia az Istennek, de az Isten szavára megtette volna, de a Jóisten azt mondta, hogy nem kell, sőt, nagyon örülök, hogy hallgattál az én szavamra, és Istenfélő ember vagy, és ezért megáldalak téged, és az egész úgymond gyermekedet, unokáidat, az egész nemzetséget. Nagyon ügyesek vagytok. Gondoljatok bele, hogy milyen nehéz lehetett ez a próba a számára. Ábrahám bizonyára nagy fájdalommal tette, amit kért Isten tőle. De Isten nem akarta, hogy Izsákot valóban feláldozza, ahogy ti is mondtátok, az utolsó pillanatban megállította Ábrahámot, és adott neki egy kost, amit feláldozhatott Izsák helyett. Ez a történet arra tanít minket, ha teljesen bízunk Istenben, ő mindig gondoskodik rólunk, és az Istenbe vetett hit minden akadályt legyőzhet. És így is volt, mert látjátok, utána gondoskodott rólunk, és egy kost küldött oda, akit utána feláldozhatott Ábrahám. Elérkeztünk a következő történetünkhöz, amit nem olyan régen tanultunk. Ábrahámnak fia Izsák volt. Izsák megnősült, és elvett feleségül egy hölgyet. Hogy hívták? Biuska.
Rebeka.
Nagyon jó. És mi történt Rebekáékkal? Születette nekik gyermekük, Manka.
Született nekik egy ikrák, akiket az egyiket úgy hívták, hogy Ézsau, a másikat meg úgy hívták, hogy Jákob.
Így van, nagyon jó. Tehát ikel gyerekei születtek, két fiú gyermek. Az egyik hogy nézett ki? Ézsau hogy nézett ki? Külsőleg, Léna.
Kicsit szőrös volt.
Igen.
Jákob meg sima bőrű.
Igen, és mit szeretett csinálni? Mi volt a jellemző tulajdonsága Ézsaunak? Fruzsi.
Vadászni.
Így van, vadászatot, azt szerette. És Jákob? Ő pedig inkább, Fruzsi?
Főzni.
Főzni, és otthon segítkezett inkább az anyukájának. És egyszer, még fiatalon, mi történt velük, Manka?
Egyszer csak az történt, hogy Ézsau nagyon éhes volt. És mondta neki Jákob, hogy ad neki egy tálláncsét, ha az első szülöttség egy áldást odaadja neki. És Ézsau nagyon éhes volt, szóval ezért nem gondolt bele, és odaadta neki az első szülöttségi áldást.
Nagyon jól mondtad, Manka, hogy Ézsau volt az idősebb egy picit, egy pár perccel, mert ikrek voltak, ővé lett volna az első szülöttségi jog. És ő mégis eladta egy tálláncsért, mert éhes volt, és a hasára gondolt, és nem is gondolt bele, hogy nagy dologra mondta azt, hogy á, nem érdekes, most éhes vagyok, inkább adj nekem enni. És akkor Jákob adott a lencséből. A két fiú közül Ézsau volt az elsőszülött, ez azt jelentette, hogy az apjuk halála után ő lesz az egész nagy család vezetője. Manka, akkor mondd el, légy szíves, hogy mit jelent az, hogy elsőszülöttségi jog?
Két fiú közül Ézsau volt az elsőszülött. Ez azt jelentette, hogy apukája halála után ő lesz az egész család vezetője. Sok emberért feláll, döntéseket hoz. A többiek engedelmességgel tartoznak majd neki.
Isten ehhez a nagy feladathoz különleges segítségét, áldását adja az elsőszülöttnek. Tehát mit jelent akkor az áldás? Fruzsi.
Ha valakit megáldunk, azt kérjük imádságban, hogy Isten vezesse, oltalmazza, tegye sikeressé a vállalkozásait. A történet szerint viszont Jákob az édesanyja segítségével, ravassággal megszerezte ezt az áldást Ézsautól.
Mit gondoltok, miért nem volt helyes az, amit Jákob tett, Manka?
Szerintem nem volt szép dolog, hogy becsapta a testvérét.
Így van, mert nem kellett volna becsapnia, de végül is nem egyedül csinálta ezt a cselt, hanem kinek a segítségével? Luca?
Az anyukájának a segítségével.
Igen, pontosan. Valóban nem volt igazságos, amit Jákob tett.
Mert Fruzsi? Ő ragasztotta fel azokat a szőröket a kezére.
Igen, úgy csapták be az apukát. Hogy is csapták be? Mondjátok csak el, Fruzsi.
Mert ő ugye már nem látott olyan jól, mert idős volt, és ezért ragasztottak fel a kezére ilyen
szőrös ruhadarabokat. Igen.
És így csapták be, oda ment Jákob.
Az édesapja megfogta, megölelte.
És onnan gondolta, hogy ez Ézsau, mert ugye szőrös volt a keze.
Így van.
És amikor megérkezett Ézsau
a vadászatból,
akkor mondta, hogy
itt vagyok, atyám.
Igen, adja az áldást, és akkor mondta, hogy de már én adtam, és akkor kérdezte, hogy nekem még nem.
Igen, és akkor jött rá, hogy én az áldást már megadtam, és akkor Jákobra adta az áldást. Manka.
És még azt szeretném elmondani, hogy miért ment el vadászni. Mert ugye azért ment el vadászni, hogy azt kérte tőle Izsák, hogy hozzon neki vadhúst, és főzze meg, és akkor odaadja neki az áldást. És akkor ugye elment, amíg vadászni volt, addig ugye Jákob, ő elment, és akkor ugye magára húzta a szőrös ruhadarabokat, és bevitte ő is.
Így van, ezzel a csellel.
De szerintem ez egyébként az anyukájás túl sem volt szép, hogy egy ilyen cselbe segített.
Rebekától sem, de szerintetek miért tette ezt Rebeka? Emlékeztek arra a történetre, Léna?
Mert ott szerette volna, ha Jákob kapja meg az első szülöttségi áldást.
Így van, mert mikor kisbaba korukban a hasába volt Rebekának a két gyermek, akkor Isten szólt hozzá, és megkérdezte tőle, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, és akkor már Isten mondta, hogy a kisebb fog uralkodni a nagyobbon, és valahogy így megsúgta neki ezt az áldást, ezt a történetet, még baba korukban Rebekának. És ő ezt az emlékezetébe tartotta, és ezért is segítkezett Jákobnak ebben a cselben. Ézsau nagyon megharagudott ezért Jákobra. Képzeljétek el, hogyha valaki elveszi azt, amit jogosan a tiétek. Ézsau annyira dühös lett, hogy meg akarta ölni Jákobot, és Jákob ekkor nagyon-nagyon megijedt, és elmenekült. Mit gondoltok, hogyan érezhette magát Jákob ekkor, Manka?
Biztosan félt, hogy Ézsau tényleg megöli őt.
Jákob félt, és elmenekült. Ott hagyta a családi házat, és elment. És itt folytatódik a történetünk, hogy több éven át a családi háztól távol tartózkodott, menekült. Jákob menekülése közben egy este megállt aludni, és álmot látott. Egy létrát látott, amely összekötötte a földet és az eget. És az angyalok jártak fel és le rajta. Ez az álom különleges volt, mert Isten így mutatta meg neki, hogy vigyázz rá, és sohasem hagyja el őt. Mit gondoltok, mit jelenthetett ez a létra? Fruzsi.
Talán azt, hogy Isten mindig kapcsolatban van velünk.
Így van, pontosan. És még?
Vagy Isten és az emberek között egy kapocs.
Így van. Igen, ez a létra jelképezte, hogy Isten jelen van Jákob életében, és bármi is történjen vele, pedig ugye becsapta a testvérét, Isten mindig vele lesz. Jákob ezen az éjszakán megfogadta, hogy követni fogja Istent, és bízik benne, ahogyan Ábrahám is bízott benne. Ez egy fontos pillanat volt Jákob életében. Aztán elkövetkezett a testvéri megbékélés. Évekkel később mi történt Jákobbal?
Évekkel később Jákob visszatért a hazájába, de tudta, hogy találkozni fog Ézsauval, akit régen becsapott.
Emlékeztek még, Ézsau mennyire haragudott Jákobra. Vajon szerintetek megbocsájtott neki, amikor hazaért? Fruzsi.
Szerintem igen.
Így van. Jákob nagyon félt a találkozástól, és ajándékokat küldött Ézsaunak, hogy kiengesztelje őt. De Ézsau, amikor meglátta testvérét, odaszaladt hozzá, és megölelte. Teljesen megbocsájtott neki. Mit gondoltok, nehéz megbocsájtani valakinek, aki megbántott minket? Manka.
Igen, nagyon nehéz lehet.
Így van, pontosan. Nagyon szomorú az ember, amikor megbántják, gondolkozik rajta, lehet, hogy napokig is. Ézsau is úgy volt, hogy szomorú volt, de mégis megbocsájtott neki. Ézsau példája arra tanít minket, hogy a szeretet és a megbocsájtás mindig erősebb, mint a harag. Isten is mindig arra hív minket, hogy békét kössünk egymással. Nem könnyű békét kötni, igaz, gyerekek? Nektek is volt már olyan az életetekben, mikor összevesztetek, és aztán megbántátok, és jó lett volna kibékülni. És akkor lehet, hogy napokig is vártatok, igaz? Volt olyan már? Fruzsi.
Például nekünk Lucával elsőbe, másodikba, harmadikba, és még ma is összevesztünk, nagyon sokat szoktunk összeveszni, de egy másodperc alatt kibékülünk. Nagyon sokat szoktam én is, meg szerintem Luca is gondolkozni, hogy hogyan mehetnénk oda, hogyan
hogy legyen tovább
a kisújunkat, meg hogy hogyan békülhetnénk ki vele.
Nagyon jó, de nem vagytok haragtartóak, sokáig nem tart ez, az a jó. Luca?
Igen, meg mi első napjától mi barátnők vagyunk.
Igen, és akkor, de azért mindig van valami, ami néha összevesztek, de nem sokáig tart ez, hanem utána kibékültök. Na most itt a két testvér is lehet, hogy évekig húzta ezt, de aztán ugye Jákob is ugye álmot látott, gondolta visszamegy, de előtte azért ilyen engesztelő ajándékokat küldött Ézsaunak, hogy ne haragítsa már magára még jobban, hanem inkább engesztelje őt ki. A történet tehát négy fontos szereplőről szól, Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Fel fogok tehát olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnotok, hogy ezek közül, a jellemzők közül melyikre illik. Első kérdésem. Ez a személy Isten ígéretét kapta, hogy egy nagy nemzet atya lesz, és olyan erős volt a hite, hogy kész volt feláldozni az egy szem fiát. Ki ő, Fruzsi?
Ábrahám.
Igen, ügyes vagy, köszönöm szépen. Második kérdésem. Ő volt az az ártatlan fiú, akit az édesapja majdnem feláldozott, de Isten megmentette. Ki lehet ez? Bius.
Izsák.
Igen, pontosan. Ő volt az idősebb testvér, aki vadászott, és szerette volna megkapni az áldást, de becsapták. Ki lehet ő? Manka.
Ézsau.
Igen. Ez a testvér édesanyjával együtt kitalált egy tervet, hogy megszerezze az áldást az idősebb testvérétől. Luca.
Jákob.
Igen. Nagyon ügyesek vagytok. Ez a személy álmot látott egy létráról, ami összekötötte a földet és az eget, melyen angyalok járkáltak fel s le. Ki volt ő?
Jákob.
Igen. Köszönöm szépen, Léna. Ez a személy, miután becsapta a testvérét, hosszú ideig menekült, majd később találkozott vele, és megbékéltek. Bíborka?
Jákob.
Igen. Ez a személy megbocsátott a testvérének, de az korábban becsapta őt. Ki lehetett ő? Monka?
Ézsau.
Igen. És a legutolsó, ez a személy sokat szenvedett, de bízott az Istenben, és végül Isten hűségesnek találta őt, mert kész volt engedelmeskedni még akkor is, amikor élete legnehezebb próbája elé állítja őt. Fruzsi.
Abraham.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosnyi Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan kezdődik Beszélő könyvek című műsorunk, melyben Kazuo Ishiguro Nocturne című írásának következő részét Schmidt Zoltán olvassa fel. Ezt követi a Lélek útjain című műsorunk, melyben dr. Csernai Balázs plébánost, a Veszprémi Főegyház megye pasztorális referensét hallják Boldog Bódi Mária Magdolnáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című műsorunk ismétlése, melyben az Egri Markot Ferenc Kórházban tartott robotsebészeti eszközbemutatóról hallhatnak. Bejátszásunkban dr. Salló Zoltánt, a sebészeti és érsebészeti osztály osztályvezető főorvosát hallják.
És ami legfontosabb, hogy a kollégáknak és a fiatal kollégáknak is bemutassuk, hogy létezik, mert nem mindenki tud esetleg olyan kongresszusra elmenni, ahol csak kívülről megnézheti. Kipróbálni és gyakorolni az egy sebésznél nagyon fontos. Olyan élményeket tud szerezni, ami azt gondolom, hogy a munkájába lökést tud adni. Nem beszélve arról, hogy azáltal, hogy a robot egy nagyon precíziós műtéti technikát tesz lehetővé, közvetve is arra sarkalja a sebészt, hogy képezze magát.
3 óra után Közélet című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adás elején az Ovizsaru programról és egyéb aktualitásokról kérdezzük Béresné Buckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját. Majd vendégünk lesz Fekete Angyal Enikő, a Midmár Kft. Ügyvezetője, akivel Miskolc turizmusáról, az avasi pincesor lehetőségeiről és jövőjéről, az Ehető Erdő programról beszélgetünk, és egy október 18-ai utazásra, az Erdei Gastro Expressre is hívunk mindenkit. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
A konkrét túraprogramunk, ami majd október 18-án lesz a következő, ugye ez az Erdei Gastro Express, ez egy 3 órás kirándulás a Lilafüredi kisvonattal, de nem a menetrend szerinti szárnyon közlekedik, hanem Mahóca irányába, ami egy zárt szárny, és oda kizakatolunk, ugye megérkezünk egy 20 perces vonatozás után az erdőbe, és ott teszünk egy körülbelül 1,5 kilométeres sétát az erdész barátunk Bozsó Gyula szakvezetésével, és hát, hogyha tudományosan akarom megfogalmazni, akkor ő tulajdonképpen egy edukációs órát tart, mondjuk egy környezet órát.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ő az Úr, a mi Istenünk, mi pedig az ő népe és hívő nyája. Bár hallgatnátok ma az ő szavára, népem, ne légy kemény szívű. Mint atyáitok, akik próbára tettek a pusztában, csodáim láttára sem bíztak bennem. Olvasom a 94. Zsoltárban. A hit saját, személyes odafigyelésem, jelentkezésem, szolgálatba állásom Isten előtt, aki fiában, Krisztusban egészen közel jött hozzánk. Isten csak akkor érted meg, ha imába mélyedsz, és nem kapsz feleletet. Mert soha nem halványodó boldogsággal, csak a múlandó napjaidon kívül eső dolgok tölthetnek el, a boldogságot majd időd beteljesedése és léted kiteljesedése után kapod meg. Istenem, taníts meg arra, hogy felfogjam, életem minden pillanatában közelemben vagy, és életem minden pillanata veled kapcsol össze, ha neked szolgálok. Csak azt kell felhasználnom, amit te küldesz, úgy, ahogy küldöd. Sajnos gyakran védekezem terveid ellen, mert elképzeléseimet és terveimet nem akarom feláldozni. Segíts hát, kérlek, hogy begyakoroljam magam a neked való önátadásban.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.